tanítványokat is megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és ímé, mint tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Most két kérdést intézek hozzátok felvédő szívemhez keresztül, és azt kérem, hogy hallható szóval, és lelkismeretesen feleljétek. Azt kérdezem először, akarjátok egy kisgyermek a Szent Keresztség által, tagja legyen a Magyarországi Református keresztény Anya Szent Egyházának? Ha igen, ahhoz szóval feleljétek, akarjuk.
Akarjuk.
Kérdezem másodszor, ígéritek-e, hogy őt úgy nevelitek, és engeditek neveletetni a Református Egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitéről majd ő maga és önként tegyen vallomást, gyülekezet szín előtt a konfirmációban. Ha igen, feleljétek, ígérjük.
Ígérjük.
Most tegyünk vallást, amit győzedelmes hitünkből, mondjuk el a gyülekezetben együtt, az apostolikus vallás. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mint unokában, fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemették. Szállott alá a pokolra, harmadnapon halottaiból feltámadott, felmérte a mennyeket, ül a mi
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét. Felolvasom azt az új szövetségből, a Márk írása szerint való Szent Evangélium 11. részéből, a 11. verssel kezdődő és a 17. verssel bezáródó ige szakaszból. És bement Jézus Jeruzsálembe és a templomba, és mindent körülnézvén, mivel hogy az idő már késő volt, kiment Betániába a 12-vel, és másnap, mikor Betániából kimentek, megéhezett. És meglátván messziről egy fügefát, amely leveles volt, odament, ha talán találna valamit rajta. De odaérvén ahhoz levélnél egyebet semmit sem talált, mert nem volt fügeérésnek ideje. Akkor felelvén Jézus mondta a fügefának, soha örökké ne egyék rólad gyümölcsöt senki. És hallották ezt az ő tanítványai. Azután Jeruzsálembe érkeztek, és Jézus bemenvén a templomba kezdte kiűzni azokat, akik a templomban árulnak és vásárolnak. A pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit pedig felforgatta, és nem engedi, hogy valaki edényt vigyen át a templomon keresztül. És tanít, ezt mondva nékik, nincsen én megírva, az én házam imádság házának neveztetik minden nép között, ti pedig rablók barlangjává tettétek azt. Isten szent lelke tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket, teremtményeit, és tőlünk azt várja, hogy az ő megszólító igéjére feleljünk. Jöjjetek válaszképpen, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt, így. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük a mögöttünk lévő áldozó csütörtököt, a mennybe menetel ünnepét, amikor megváltó Urunk a Krisztus Jézus felemeltetett, és visszatért oda, ahonnan közénk is érkezett, az örökké valóságba, ahova egyszer mi is megérkezünk. Magasztalunk Jézus az ígéretért, hogy nem hagysz bennünket árván, egyedül, de elküldöd a Szentlélek Istent, aki vezet bennünket, ha kell, megfedd, ha kell, vigasztal. Dicsőítünk a templomokért, ahol te magad szólalsz meg, és beszélsz hozzánk a te ígédben. És így szent lelked és ígéd által közöttünk is vagy. Most is köszönjük. Jöjj és vigasztald a közénk érkezett gyászoló testvéreinket. Adj nekik élő és meg nem szégyenülő reménységet a halottak és a feltámadás felől, hogy hitáltal hozzád érkezünk, így élhetünk, és egyszer valóságosan ezt éljük át. Emeld fel tekintetüket a síróknak, oda, ahonnan vigasztalás, szava és lelke árad magadhoz, és öleld át őket. És mindnyájan arra kérünk, akik itt lehetünk, szent színed előtt, hogy beszélgess velünk, mert a sokféle emberi szó között oly nagy szükségünk van az isteni szóra, a tiédre, hogy eligazodjunk, hogy boldoguljunk és boldog emberek lehessünk. Ajándékozz meg bennünket azzal, hogy szólsz hozzánk. Amen. Az ige meghallására készülve 151. számú énekünket énekeljük. Uram Isten, siess minket megsegíteni. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az Ószövetségből, a Zsoltárok könyvéből, a 69. Zsoltár 10. versének első mondatrészét. A te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. Foglaljunk helyet. A világ tele van templomokkal, amit nem csak tudunk, hanem láthatunk is. Akárha itt a városban utazunk, akárha vidékre, egy-egy magyar kis közösségbe, faluba érkezünk, akárha átlépjük keletre, nyugatra, északra vagy délre az ország határokat, azt látjuk, hogy a világ tele van templomokkal. S ha még tudnánk, hogy évről évre 100 és 1000 számra épülnek a világon az új templomok. Mert nincs a földön olyan nép, testvérek, amelyiknek ne lenne vallása. Nincs a földön olyan nép, nem ismerünk olyan népet, amelyiknek ne lenne vallása. A világvallások hívői és a keresztény felekezetek tagjai templomokba járnak. Nyilvánvalóan különböző módon, olyan értelemben is, hogy van, aki nagyon ritkán jut el egy-egy templomba, van, aki rendszeresen jár, van, aki minden héten egyszer ott van, és vannak olyanok, akik hétközben is bebetérnek egy-egy templom csendességébe, hogy letérdeljenek, vagy csak félrevonuljanak, és elmondják a maguk imádságát. Templomok nélkül a világ összecsuklana. A világ egyik legnagyobb megtartó ereje, hogy vannak templomok benne. Az emberek templomok nélkül elvadulnának. Ahol elkerülik, el is vadulnak. Templomok nélkül a bűn tombolna. Az erőszakot nem lehetne megfékezni. És ahol elkerülik a templomot, ott ez be is következik. Templomok nélkül a lelkek, az emberek vígasz és reménység nélkül maradnának. Templomok nélkül az emberek nem ismernék meg Isten csodálatos, az ember gondolatán túlmutató, életet szépítő gondolatait. Amikor a mi magyar népünk történelme során is benépesült, megépült egy-egy vagy több falu közössége, sietve templomot építettek. Milyen szép ez a mi magyar nyelvünkben, amikor valakire azt mondják, egy emberre, hogy ez egy templomos ember. Az alatt azt értik, hogy oda jár, és látszik is rajta. Vagy amikor egy népre mondják, ez egy templomos nép. Valamikor ezt mondták a mi magyar népünkről is. Istennek legyen hála, sok falu, sok kisebb-nagyobb közösség létezik még ebben az országban, amelyet így ismerünk, hogy templomos nép. Ma arra figyelünk, hogy Jézus hogyan viszonyult a templomhoz, és mindahhoz, ami a templomban történik. Napi ige olvasásainkban ezen a héten a Márk evangéliumát olvastuk és olvassuk, és Márk evangélista rövid időn belül három beszámolót is ír arról, hogy Jézus bement a templomba. Nézzük meg, hogy hogyan viszonyult Jézus a templomhoz. És nyilvánvaló módon eközben figyeljünk arra, hogy mi, akik templomba járó emberek vagyunk, mi a templomban mire figyelünk? Mi fontos itt nekünk? És mit csinálunk itt? Az evangéliumok elbeszélése szerint virágvasárnap, Jézus jeruzsálemi bevonulása és nagypéntek, Jézus kereszt halála között eltelt napokban Jézus legalább háromszor bement a jeruzsálemi templomba. Feltűnően sokszor. Feltűnően sokszor. Egy hithű zsidónak évente legalább egyszer el kellett jutnia a templomába. És ez nem volt egy egyszerű dolog abban az időben. Le kellett győzni ahhoz a közlekedés idézőjelbe, a közlekedés, ami javarészt gyaloglást jelentett a forró égőv alatt. Le kellett győzni annak minden nehézségét. Aztán évente egyszer valamilyen áldozatot is be kellett mutatni. El kellett jutni a templomába, és áldozatot kellett hoznia. Adomány vagy pénz formájában. Hadd mondjak valamit a jeruzsálemi templomról, mert talán nem tudja mindenki, hogy egészen más volt a Jézus korabeli zsidó templom, ahova Jézus is járt, mint oly sok keresztény templom és imaház. Templomnak mondták azt az egész épület együttest és udvar együttest, oszlopsoros együttest, amelyet az egészet egy nagy kőfal vett körül. Ami a kőfalon belül volt, azt az egészet templomnak nevezték. Az udvarban oszlop sorok voltak, és ezek tagolták tulajdonképpen a templomudvart és a templomot. A legkülső részt úgy nevezték, hogy a pogányok udvara. Nyitva volt mindig például az ékes kapu, ahol bármelyik pogány beléphetett a kőfalon belül. De a templom épületében magába nem. De a pogányok udvarában megállhatott és imádkozhatott. A szűkebben vett templom épület első részében volt a nők udvara. Külön voltak választva a férfiaktól. Egy sorral beljebb az izraelitáké. Még egy sorral beljebb a papoké. És legbelül volt a szentek szentje, ahova csak a főpap léphetett be, ő is csak évente egy alkalommal. Maga a kőépület, a templomtér gazdagon és gyönyörűen volt díszítve, arannyal, ezüsttel, ébenfával, szőnyegekkel, kárpítokkal, mécsesekkel. Nagy héten a virágvasárnapi események után késő délután lépett be Jézus ezen a héten először a templomba. Ezt olvastam, bement és mindent körülnézett. Aztán kijött. Nem szólt semmit, és nem csinált semmit. Elment Betániába 12-vel. Csak bement, és így írja az ige, mindent körülnézett. Másnap Jézus Betániából visszament Jeruzsálembe, bement a templomba, és akkor megtisztította a templomot. Kiűzött onnan mindent, ami nem volt odavaló, és megtisztította a templomot. Ugyan e hét harmadik alkalmával, amikor bement, azt olvassuk, hogy körbejárt a templomba. És utána az ott lévő főpapokkal és írástudókkal egy vita keletkezett, szerették volna megtudni, hogy honnan van Jézus hatalma. Jézus viszont kérdezi őket keresztelő Jánosról, és mivel nem mernek válaszolni Jézusnak, mert önmagukat leplezték volna le, Jézus végül nem mondja meg, hogy honnan van az ő hatalma. Három dologról fogok szólni a mai Isten tiszteletünkön. Az első így hangzik, Jézus otthon van a templomban. A második, Jézus tudja, hogy mi történik a templomban. Bennünk. És a harmadik, Jézus féltőn szereti a templomot. Mert az Isten imádásának és imádságnak háza. Nézzük hát az elsőt. Jézus otthon volt a templomban. Csak a nagy hét előtti öt napon háromszor is bement és időzött ott. De nyilvánvaló módon ezeket megelőzően az evangéliumok arról beszélnek, hogy Jézus nagy rendszerességgel bement a templomba, ott olvasott igét, ott beszédet mondott, tanított, ott embereket gyógyított, ott vitatkozott. Kedves testvérek, Isten nem lakik kézzel csinált templomokban. Természetesen az Úr Jézus Krisztus sem lakik kézzel csinált templomokba. Mégis otthon van a templomokban az Úr. Nem lakik ott, de otthon van az Úr. Maga az Isten jelenti ki Jerémiás próféta szája által, hogy a templom az én házam. Az én házam. Nem otthona, és mégis otthon van benne az Isten, mint tulajdonos. Ez a templom, amelyik a Pesterzsébet központi református egyházközség nevén lévő templom, az Isten tulajdona. Ma is az Isten tulajdonában ülünk. Ahol Isten nem lakik, de ahol Isten mégis otthon van. Ezért hívjuk nagyon helyesen a templomot Isten házának. Mert éppen az ő nevéről neveztetik minden templom, keresztény templom az imádság házának. Jerémiás próféta könyvében jelenti ki Isten, hogy a templomban milyen csodálatos dolgokat is tesz velünk az Isten. Ezt mondja. Az én házamban megvidámítom őket. Az én házamban megvidámítom őket. És a másik, amit mond, és áldozatuk kedves lesz oltáromon. Ími ezt cselekszi az Isten. Házamban, az imádság házában megvidámítom őket, és áldozatuk kedves lesz az én oltáromon. Igen, testvérek, ezen a vonalon megyünk a gondolkodásunkban, hogy a templom Istené, és hogy mi történjen abban, azt is Isten szabja meg. Amikor Jézus belépett virágvasárnap késő délután a templomba, mindent körülnézett, mint egy igazi tulajdonos. Mikor belép a tulajdonába, az otthonába, Jézus tekintetét semmi nem kerülte el, mindenre odafigyelt, és mindenkire odafigyelt, hogy mi van a templomba. Mindent körülnézett. Ismerte Jézus a templom berendezését, ismerte a rendjét. Olvassuk, hogy a templomban körbejárt. Mindent tud Jézus a templomban, mindenről és mindenkiről. Az Úr Jézusról tudták, hogy próféta, óriási tekintélye volt a nép előtt. Tudta mindenki, amikor belépett a templomba, hogy kilépett oda be. Mindenki tudta, hogy Jézus otthon van ebben a templomban. Tudták az árusok, tudták a pénzváltók, és tudták a templomban lévők. És mi is tudjuk, hogy ahol ketten vagy hárman az ő nevében együtt vagyunk, ő ott jelen van. Énekeltük is, énekeljük is. Itt van Isten köztünk. És pontosan így is van. Ígéjé szent lelke által a templomban Isten otthon van. És jelen van. Amikor Jézus először belépett, nem szólt semmit. Nem csinált semmit. Csak mindent körülnézett. Gondolkoztam azon, hogy vajon miért nem akkor tisztította meg a templomot. És azt gondoltam, hogy azért, hogy adjon mindenkinek egy esélyt, egy csendes éjszakát, mindenkinek, hogy végig gondolja, úgy vagyok Isten házában, olyan lélekkel, olyan gondolatokkal, mint aki Isten előtt vagyok. Imádni jöttem az Istent. Imádkozni léptem be ide. Hoztam valami kedves áldozatot Istennek magammal. Féltőn szeretem ezt a házat, az Isten templomát. Vagy ha rajtam múlna, összedőlhetne? Másnap azonban visszament Jézus a templomba, és kiűzött onnan mindent, ami nem volt odavaló. Az ökröket, a juhokat, a galambárusokat, a pénzváltók asztalait feldöntötte, és kimondta az ítéletet, a büntetést az akkori bankároknak. Ne tegyétek az én atyámnak házát kalmárok házává, latrok barlangjává. Eszembe jutott, de nem fogok róla beszélni, mert nem lehet most Calvin évek vannak, és Calvin tanításában most különösen is hangsúlyozzák a Calvinról szóló előadásokban azt, hogy Calvin tanított a tisztességes profitról. A tisztességes haszon fogalmát tulajdonképpen ő hozza be. Eszembe jutott, hogy Jézus mit csinálna ma a bankárokkal? Mert akkor ott a templomba fölborogatta az asztalaikat. Mi lenne a bankárokkal? Találkozott Jézus sok bankárral, Lévivel, Mátéval, Zákeussal, találkozott velük, és soha nem ment el mellettük. Nos, aki belépett a zárt és fedett templomba, először az oltárt látta meg. Ezen az oltáron mutatták be a papok az áldozatot. Ez már szent hely volt. Beljebb volt az előcsarnok. Onnan nyílt a szentély, és legbelül a szentek szentje. A kalmárkodás a maga üzleti szelleme szerint egyre beljebb húzódott a pogányok udvarából, az asszonyok udvarába, onnan az izraeliteákéba, onnan a papokéba, és végül bement a templom szent részébe is. A mammon és szerelme oltár közelbe ért, szentély közelbe. Így tették a templomot latrok barlangjává, kalmárkodás házába. És Jézus látta ezt a lelkületet, amelyik megy egyre beljebb, és viszi Isten imádata helyett valami másnak az imádatát. És nem engedte, hogy ez tovább menjen. És nem engedte, hogy a templom alapvető célját, hogy ott csend legyen, hogy imádkozni lehessen, hogy Istenre lehessen figyelni, azt a pénz csörgése, az állatok bégetése, az emberek üzletelése, bármi háttérbe szorítsa. Testvérek, mert Jézus féltőn, ami azt jelenti felelősen, szerette és szereti a templomot. Azért, mert itt testvérek csodálatos dolgokat, mivel velünk az Isten. Csodálatos dolgokat. A legelső az, hogy Isten a maga házába meg akar vidámítani bennünket. Ne rontsa ezt meg semmi. Aztán Isten házába lesznek az áldozataink csak kedvesek Isten elő. Minden igazi áldozatunknak a templomból Isten elől kell indulnia. És ez az imádás helye. Ide azért jövünk, hogy imádjuk az Istent. És imádkozzunk. És ezt ne zavarja meg semmi és senki. Azt mondta Isten, hogy a templomban, az imádság házában megvidámítom őket. Kedves testvérek, a jeruzsálemi templomban is mindig volt igeolvasás, mint ahogy én olvastam igét. Mindig elhangzott az igével kapcsolatosan tanítás, ahogy én most tanítalak bennőtöket. Isten végső szándéka a felolvasott ígével, a tanítással egyaránt ugyanaz, hogy miközben őt hallgatjuk végül is, megvidámodjon a szívünk. Akkor is, ha Isten szigorú volt hozzánk. Akkor is, ha Isten olyat mondott, ami akkor nagyon fájt és nehéz volt. Vagy éppen tiltakoztam ellene. Akkor is, ha Isten itt megítél, a végső célja az, hogy örvendezve menjek el. Hogy vidám szívvel lépjek ki innen. Akkor is ez az Isten célja, amikor a bűneimről beszél, amiről nem szeretek hallgatni. Az ő célja, hogy megbánjam a vétkeimet, és az ő bocsánatával megvidámítva menjek el. A templom azért van, hogy végül innen mindig megvidámított szívvel menjek el. Bejövök a lelki batyummal, és Jézus leveszi rólam. Bejövök kétségek között, és kimehetek szabadon. Bejövök sírva, és kimehetek megvigasztalódva. Bejövök szorongásokkal, és kijövök teljes felszabadultsággal. Bejöhetek megrendült egészséggel, megrendült lélekkel, tönkrement házassággal, megbojdult idegrendszerrel. Azt akarja az Isten, hogy megvidámuljak. Mindig azt akarja. És mindig meg is tudja cselekedni. De soha nem teszi meg nélkülem. Csak velem együtt. Nincs happy kereszténység. Csak aki jól állt a szentséges Isten előtt, töredelemmel, bűnei miatt, az vidámul meg. Megvidámítom őket imádságom házába. Aztán azt mondja tovább az ígében az Isten, hogy áldozatai oltáromon itt lesznek kedvesek, a templomban. Igen, itt születnek a fogadalmaink, az ígéreteink, az elhatározásaink. Amikor Jézust megkeresztelték a szülei, vittek egy pár gerlicét, áldozatul. Jézus egyszer bement a templomba, és megnézte a persejes adakozást. Odaállt a persejek mellé, és nézte. És tudjátok, az az érdekes, hogy utána az adakozók szívéről beszélt. Mert áldozathozatalunk nem a pénztárcánkkal, hanem a szívünkkel van összefüggésben. Még egyszer elmondom, nem a pénztárcánktól függ, hogy milyen áldozatot hozunk, hanem a szívünktől. Minden áldozatunk Istennek szívügykérdése. Szívügykérdése. Bármilyen furcsa testvérek, ott tartunk az adakozásunkkal, ahol lelkileg tartunk az Istennel való kapcsolatunkban. Úgy és annyit adsz, amilyen kapcsolatban vagy az Istennel. Pontosan. Pontosan. Engem úgy fölháborított fiatal teológus koromban, amikor apám azt kérdezte, hogy mennyi volt a persejpénz, és hogyha az átlagosnál több volt, akkor azt mondta, hogy sok volt ma a hálás ember. Nem értettem, tiltakoztam ellene, hogy függenek ezek a dolgok össze. Isten azt mondja, az én oltáromon lesz kedves a te áldozatod. Aki szűken vett, szűken arat, mondja az ige. És Jézus maga mondta, mikor végignézte az adakozást. Ez a feleslegéből ad. Ez meg úgy ad, hogy nagyon megérzi. Az áldozatom rólam beszél, és nem az anyagi helyzetemről. Kizárólag rólam. És semmi köze nincs az anyagi helyzetemhez. Semmi. Sajnos a pénztárcánk tér meg utoljára. Előbb megtér a szívünk Istenhez, az értelmünk Istenhez. Ez az utolsó. Hát, hogy így van-e, mindenki meg tudja nézni, és végig tudja gondolni, hogy milyen áldozatot hoz Isten oltárára. Fizettél-e ebben az évben Isten dolgaira? Külön te, külön a férjed, külön a kereső gyermeked? Vagy visszafogtuk? A templomban lesznek kedvesek az áldozataitok, mondja Isten, az én oltáromon. És végül a templom, ahogy tudjuk, és ebben gyakoroljuk is reménységem szerint magunkat, Isten imádásának és imádságnak helye. Isten nagyon várja, hogy beszélgessünk vele önmagunkról, a szeretteinkről, a gondjainkról, a barátainkról, az ellenségeinkről. De úgy elhiszed, hogy Isten nem pletykázni akar veled, hogy szoktunk egyébként egymásról. Isten azt várja, hogy imádkozz könyörögve a tiédért. Ne pletykálkodj, vele úgy sem lehet. De mondd el, hogy mi van azzal, akit szeretsz. Mondd el. Összefoglalom, féltő szeretettel szeresd az Isten házát, a templomot, mint Jézus. Mindenkinek a saját templomába kellett akkor is menni. Kapernaumba, vagy éppen Jeruzsálembe. Légy hűséges a templomodhoz és a gyülekezetedhez. Tisztulj meg a templomodba Krisztus vére által újra meg újra. Tisztulj meg. Kérd, Uradat, hogy vidámíts meg engem, Istenem itt, hétről hétre. És fogadd el, Uram, az én áldozataimat, melyeket a te oltárodra teszek, örömmel. Szeresd a templomodat. Szeresd benne Isten népét. Szeresd és szólítsd a templom tulajdonosát, a téged nagyon szerető mennyei atyádat. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy van templomunk. Köszönjük, hogy éppen itt van. És köszönjük, hogy ide tartozhatunk. Te is tudod, meg mi is, hogy mennyire fontos nekünk ez a templom. Te is tudod, meg mi is, hogy mi szokott bennünk lezajlani, amikor itt vagyunk. Köszönjük, hogy azt tudhatjuk, hogy te mit akarsz velünk itt. Köszönjük, hogy meg akarsz vidámítani. És örvendezni akarsz a mi áldozatainkon. Köszönjük, hogy lehet itt imádkoznunk hozzád, és imádnunk téged. Köszönünk mindent neked, amit ebben a templomban kaptunk. Igéket, indításokat, amikor kellett ítéletet, felmentést, és az örökké hangzó jó hírt, szeretlek. Megváltottalak, az enyém vagy. Hadd látszódjon meg hálás szívünk, templomunk iránti szeretetünkben és áldozatvállalásunkban. Amen. Azt az imádságot mondjuk el, amire Jézus tanított bennünket. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket, és önmagunk odaszánását a mi Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet. Hallgassuk meg, testvérek, a hirdetéseket. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő héten a gyülekezeti alkalmak beolvatnak a pünkösdi bűnbánati előkészítőbe. Minden este 6 órakor fogunk itt találkozni, hétfőtől péntekig, amikor készülünk pünkösd ünnepére és a szent jegyekkel való élésre. Vasárnap pünkösd első napja van, délelőtt 10 órakor van Isten tiszteletünk, melynek keretén belül az úrvacsorát is kiosztjuk, ugyanígy pünkösd másnapján, hétfőn is hívogatok mindenkit. Most Isten tisztelet után, ahogy hirdettük is, hírül is adtuk, presbiteri gyűlésünk lesz. Kérem a presbiter testvéreket, hogy a perselyezés után jöjjenek vissza a templomba. Gyászoló testvérek vannak közöttünk, az elmúlt héten kísérték el szeretteik Tibori Józsefet, aki 75 esztendőt, és Lipcsei Józsefet, aki 54 esztendőt élt. Isten adjon vigasztalódást a gyászolóknak. Ide csatlakozik az a hír is, hogy amint értesülhettek a testvérek az elmúlt héten szerdán, a Mount Everest magyar expedíció egyik tagja dr. Szabó Levente orvos, a hegyről lefelé ereszkedve lezuhant és szörnyet halt. Benne a Máramaros szigeti testvérgyülekezetünk egy tagját veszítette el, míg feleségünk révéről a mi családunk is egy családtagját. Isten adjon vigasztalódást a veszteseknek és a gyászoló emlékezőknek. Két előzetes hír is hadd hangozzék el. Június 14-én vasárnap a délelőtti Isten tiszteleten búcsúzik el a gyülekezetünktől Kálmán Béla volt beosztott lelkészünk, 16 év után, akit megválasztott a ráckevei gyülekezet, és aki nagypéntek óta már annak a gyülekezetnek önálló lelkipásztora. Hívogatok erre az alkalomra, és jelzem, hogy szeretnénk őt majd az Isten tisztelet keretén belül megajándékozni egy új palástal, amelyikre gyűjtést rendezünk. A másik előzetes, a kórusunk évadzáró koncertje lesz ugyanezen a napon, június 14-én, vasárnap este 6 órakor itt a templomban. Isten tiszteletünk végére érkeztünk. A himnusz éneklése előtt a megkezdett és eddig énekelt 165. számú dicséretünknek a 6. utolsó versét énekeljük. Jöjj és lakozz bennem, majd a himnuszt